Jeim és uraim, kedves közönség, folytatjuk a konferenciát harmadik előadásunkkal, melyet Szőcs Gábor, Góranga Dász, Vaisnava teológus fog megtartani. Az előadás témája a világ védikus szemlélete. Pár szóban bemutatnám az előadót. Szőcs Gábor a Moszkvai Állami Egyetem programozó matematika szakán tanult, majd szerzetesként csatlakozott a magyarországi krisnatudatú hívők közösségéhez. Angol és orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Vaisnava teológus szakát szanszkrit szakosodással végezte. Jelenleg a főiskola Vaisnava kultúra tanszékének óraadó tanára. Nagyon sokoldalú, 95 óta tanulmányozza a védikus asztrológiát és az ájurvédikus gyógymódokat. E témakörben két könyve is megjelent. 2000-ben a Delhi Srinagar Védik Center oktatójává nevezték ki. Számos cikket publikált különböző folyóiratokban a védikus filozófia és életmód területén. Kérem, hallgassák figyelemmel!
Hála Isten! Köszönöm szépen a figyelmet előre is, és mindenkit szeretettel köszöntök. Tehát ez az előadás, ami most el fog hangzani, annak során megpróbálom röviden bemutatni azt a, hogy a teremtés elméletet, vagy a teremtésnek azt a leírását, amit a védikus irodalomban találunk. És hát nyilván ez egy meglehetősen összetett folyamat, amiben elég nagy terjedelmében foglalkoznak, főleg a puránák, a purána irodalom. Tehát itt most kivonatolva fogjuk ennek néhány mozzanatát áttekinteni tulajdonképpen. Azt hiszem már a délelőtti ciklus során is volt szó a védikus irodalomról, ugye India ősi szentiratairól, amelyek szanszkrit nyelven íródtak, lettek lejegyezve, és ezek az írások nagyon nagy terjedelmű témakört ölelnek fel, kezdve a lelki tudásról, ugye a lélekről, Istenről, folytatva a különböző természettudományos ágazatokig, akár beleértve az orvostudományt, ugye társadalomtudományokat, és akár ugye az anyag, a fizika alapvető törvényszerűségeit is. Tehát ebből fogunk most mazsolázni, úgymond. És a legelső dolog, amit szeretnék említeni, hogy a védikus világképpel kapcsolatban, hogy a világot két részre osztja, ugye az egész létező világot, tehát egyrészt látjuk itt az ábra, majd próbálok mutogatni közben, a lelki világ, ugye itt is különböző bolygók vannak, és aztán itt az ábra másik részén, ez a sötétebb, felhősebb rész, ez pedig az anyagi világ. Ez az, amiről a jelenlegi pillanatban nekünk van némi nemű tapasztalatunk, ugyanis mi is az anyagi világban tartózkodunk éppen. Először néhány szót a lelki világról. Tehát a lelki világ, ugye Istennek az örök birodalma, minden élőlénynek az eredeti otthona, és ebben a lelki égben számtalan mennyiségű bolygó található, és hát ugye mindezeken a bolygókon Krisna, illetve az ő kiterjedései, a különböző Visnu formák vannak jelen, ők uralkodnak, és az ő hívei pedig úgymond egy tökéletes, harmonikus kapcsolatban, szeretetes kapcsolatban szolgálják őt. És ennek a lelki birodalomnak az egyik részén, ahogy mondtam, ott található az a régió, amit mi az anyagi világnak nevezünk. Ugye Visnu szintén kiterjed ebbe a részbe, ahol az anyagi világnak a teremtése történik majd, és ezt a formáját úgy nevezzük, hogy Mahavishnu. Most itt még egy képet fogok mutatni. A védikus írások tanúsága szerint Istennek ez a formája, ez egy hatalmas, gigászi méretű forma. Tehát tulajdonképpen mindig, amikor azt mondjuk, hogy nagy, vagy nagyobb, vagy kisebb, akkor ezek ugye a mi léptékeink szerint nem mérhető dolgok általában. Tehát viszonyítani lehet valamennyire. Itt egy olyan viszonyítás hangzik el, hogy Mahávisnunak a ugye transzcendentális testének a pórusaiból áradnak ki a számtalan univerzumok. Tehát ezek a kis gömböcskék, golyócskák, ezek mindegyike egy-egy univerzum. Tehát ezek közül, a golyók közül az egyikben vagyunk mi most jelenleg, és a védikus irodalom azt írja, hogy ez még ráadásul nem is a legnagyobb univerzum, hanem egy olyan közép kategóriás méretű. Mindazonáltal ugye, mint az anyagi világnak egy egysége, minden egyes univerzum önmagában ugye minden megfelelő funkcióval rendelkezik. Az időről ugye volt szó Tóth professzorról előadásában, és itt is egy kicsit erre kitérnék. A lelki világban, a lelki birodalomban az időnek az a fajta ugye elmúlást okozó hatása, amit mi itt észlelünk, ez nem működik. Tehát az idő ott is van, de nem ilyen formában működik. Viszont itt, amikor már a teremtés folyamata elkezdődik, akkor az idő hatása belép. És itt megint csak hát különböző idősíkokról lehet beszélni. Tehát egy olyan példával kezdeném, hogy Mahávisnu kilégzése és belégzése, ez az univerzumok megteremtésének, vagy megnyilvánulásának és elpusztításának, elpusztulásának, vagy megnyilvánulatlanná válásának az időtartama. Tehát ami ő neki egy kilégzés és belégzés, az az univerzumon belül lakó élőlények számára egy nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát volt szó ugye a kormeghatározási módszerekről. A keresztény kreacionisták szempontjából ugye megkérdőjeleződik az, hogy most akkor milyen időtávokról beszélünk. A védikus irodalom szempontjából nekünk ezzel nincs problémánk, mert itt egészen pontosan, exakt módon meghatározott időtartamokról beszélünk, amiknek most a számadataira nem fogok ugyan kitérni az idő rövidségre való tekintettel, de ténylegesen több milliárd éves időtartamokról van szó. Akkor egy másik különbözőség, amire felhívnám a figyelmet, ugye a védikus teremtés elmélet és mondjuk a keresztény kreacionizmus között, az az, hogy a védikus leírások szerint Isten ugye a különböző kiterjedéseink keresztül, amiket ugye különböző Visnu inkarnációknak nevezünk, ő folyamatosan tevékenyen részt vesz a világ megteremtésében, fenntartásában és pusztításában is. Tehát az előbb egy olyan formáját láttuk Mahávisnut, akinek a pórusaiból kiáradnak az univerzumok. Amikor ez megtörténik, akkor azzal egy időben ő saját maga ugye kiterjed és megjelenik ezeken az univerzumokon belül is. Tehát itt mondjuk ez egy tradicionálisabb ábrázolás, hogy ez a kis kör, ez jelezné ennek az univerzumnak a belsejét, ahol ugye Visnu egy ilyen következő formában, kiterjedésben megjelenik. És itt kezdődik el mondjuk a teremtésnek már a közelebb vett folyamata. Ugye itt, amikor teremtésről beszélünk, akkor először is, mint ahogy volt ez a hasonlat említve a gépekkel kapcsolatban. Ugye ahhoz, hogy egy gépet összerakjunk, ahhoz alkatrészekre van szükség, az alkatrészeket elő kell állítani, és utána jöhet a szerelési munka. Tehát mindazokat az összetevőket, amik a világ létrejöttéhez szükségesek, azokat szintén ugye Visnu nyilvánítja meg. Ez egy ilyen szimbolikus ábrázolás tulajdonképpen, ugyanis egy olyan dolgot próbálunk itt ábrázolni, ami nagyon nehezen megfogható, megragadható. Mégpedig azt, hogy valójában minden, ami körülöttünk van, tehát minden, ami a világot alkotja, az Istennek a része, Istennek az energiája. Ugye? Ez a panteizmus eszméje nevén híresedett el ez a felfogás. Tehát ugye már megvannak azok az összetevők, amiből létre fognak jönni a különböző megnyilvánulások az univerzumon belül, és akkor megjelenik az a személyiség, akit ugye a védikus hagyományban a másodlagos teremtőnek nevezünk, és ugye őt úgy nevezik, hogy Brahma. Ő egy félisten, vagy déva, ami azt jelenti, hogy nem teljesen abba a kategóriába tartozik, mint Krishna vagy Vishnu, ugye, aki a legfelsőbb Isten, hanem ő egy egyéni élőlény, akit Isten bizonyos hatalommal ruház fel arra, hogy a további teremtési funkciókat végrehajtsa. Tehát ő olyan mondjuk, mint egy vállalatnak az ügyvezető igazgatója. És Brahma, ahogy mondtam, egy nagyon fejlett intelligenciával és nagyon nagy hatalommal rendelkező élőlény, ő a meditációja által, tehát csupán csak a gondolatai segítségével képes arra, hogy létrehozzon különböző élőformákat és más olyan elveket, amik az univerzum működésében fontos szerepet játszanak. Itt ugye megint csak egy lényeges különbségre felhívnám a figyelmet, mert nagyon sok kreacionista elmélet ugye valamilyen módon magába foglalja az evolúciós elképzelést. Mégpedig azt, hogy ugye azok a finomabb szintű mondjuk elvek vagy megnyilvánulások, amik nem tekinthetők konkrét fizikai megnyilvánulásoknak, azok az anyag fejlődésének evolúciójának a termékei. Itt viszont ugye a védikus leírásban azt látjuk, hogy a finomabb szintű elvek egyszerre jönnek létre a konkrét anyagi formákkal és testekkel. Tehát például ezen az ábrán itt alul, hát nem annyira látszik, mert ugye vöröses árnyalatban van az egész, de itt vannak Brahmának az úgynevezett mentális fiai, tehát azok az élőlények, akiket Brahma meditációja által közvetlenül megteremt, és aztán ugye több generációval később jönnek majd létre a különböző alacsonyabb rendű élőfajok, az állatok, a növények és más ilyen jellegű fajok. Ugyanakkor látjuk azt például, hogy megteremti a zenei hangokat, megteremti itt a különböző emberi tulajdonságokat, a társadalmi rendeket, a különböző kötelességeket, törvényeket. Igazából azt kell, hogy mondjuk nem is, hogy megteremti, mert ugye nem létrehozza semmiből, hanem inkább megnyilvánítja. Tehát ő végrehajt egy tervet, amit Vishnu tulajdonképpen az ő elméjében megjelenít. Itt visszaugranék az előző képre. Itt látjuk, hogy a teremtés során az első fázis az, hogy Brahma meditál. És akkor ennek a meditációnak a során kapja meg ugye Krisnától az intelligenciát, a képességet arra, hogy a teremtés további feladatait végrehajtsa. Most ugye nagyon részletesen nem fogunk abba belemenni, hogy az univerzumnak milyen a felépítése, erről is nagyon sok információt találhatunk a védikus irodalomban. Ugye az univerzumon belüli különböző bolygórendszerekről is van szó, ahol amiket különböző élőlények népesítenek be. Inkább azon a fonálon haladnék tovább, hogy ugyanúgy, ahogy Vishnu a forrása az univerzumoknak, és ugyanakkor az univerzumon belül a teremtés folyamatának az elindítója és a felügyelője vagy fenntartója, ugyanúgy ő tovább kiterjed minden egyes atomba. Tehát az atomokban, az atomok közötti térben mindenhol jelen van, ugye ez a kis ábrázolás, ez azt mutatja, hogy egy ilyen parányi, ugye szemmel nem látható formában Isten mindenhol jelen van, és mindent működtet, irányít tulajdonképpen a saját közvetlen személyes energiája által. Tehát ez azért fontos ez a mozzanat, mert ugye az egyik fajta elképzelés szerint, még hogyha Isten is az elindítója a teremtés folyamatának, de valahol valamilyen ponton magára hagyja a dolgokat, és akkor látszólag ugye valahogy azok ott önmaguktól történnek, ugye az Isten háta mögött, de a védikus leírás szerint ez ugye nem, tehát semmi nem történhet Istennek az közvetlen ugye engedélye és felügyelete nélkül. És ugyanúgy Vishnu ebben a formában, amelyeket úgy nevezzük, hogy Paramatma, szanszkritul, vagy pedig felső lélek, minden élőlény szívében is jelen van. Tehát a Bhagavad Gita-ban például azt olvassuk, hogy a felső lélek irányítja az élőlények gondolatait, tőle jön az emlékezet, a felejtés, a tudás. A tudományban nagyon sokszor szerepet játszik egy olyan tényező, amit inspirációnak nevezünk. Tehát, hogy egy tudós nagyon sokat gondolkodik mondjuk egy bizonyos probléma megoldásán, és akkor sok esetben valamiféle isteni szikra hatására ugrik be a megoldás. Ugye? Tehát itt is közvetlenül ugye felfedezhető Vishnunak a jelenléte és a szerepe. És az evolúció, mint gondolat, mint elképzelés megjelenik végül is a védikus hagyományban, de sokkal inkább én ezt egy lelki evolúciós folyamatnak nevezném. És ez kapcsolódik a délelőtti ciklusban elhangzott dolgokhoz, ugyanis az örök lelki részecske az ugye a reinkarnáció folyamata során egyik testből a másikba vándorol, és ugye ezt a vándorlást nevezhetjük úgy, hogy a lélek evolúciója, ami hát pozitív esetben ugye az alacsonyabb létformáktól elkezdve a magasabb létformák felé halad. Tehát a védikus írás konkrétan meghatározza azt, hogy 8.400.000 különböző faj, életforma létezik az univerzumon belül. Ezek közül 8 millió az állati és növényi létforma, ezeknek vannak még alkategóriái, és aztán a 400.000 az pedig az emberi és annál magasabb rendű különböző ugye, félistenek, önmegvalósított, megvilágosodott személyiségek, akik az univerzum magasabb régióiban lakoznak. Tehát őket most ezen az ábrán ugye nem látjuk, hanem csak így úgymond az emberi szintig zajlik ez az evolúció. Ugye itt látjuk, ahogy a lélek szikra halad egyik testből létformából a másikba. És végül is az emberi születés úgymond azért egy központi helyzet, hiszen az emberi testben ugye az élőlény elkezdhet gondolkodni ezeken a kérdéseken, amik ugye a korábbi előadások során is elhangzottak, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, hova megyek, ugye hogyan is működik ez az egész világ. Megint csak volt szó róla a délelőtt, még egyszer röviden ugye átfutnám azt a leírást, amit az élőlények felépítéséről ad a védikus irodalom. Tehát egyrészt a testünk, ugye durva fizikai elemekből áll, amik különböző ugye sejteket, szerveket, szervrendszereket alkotnak. A védikus filozófia szerint a fizikai test létezésének és működésének a célja az érzékszervek kiszolgálása. Az érzékszervek célja pedig az, hogy az élőlény kommunikálni tudjon a külvilággal. Tehát itt az információ elméletről is volt szó, ugye, hogy kell hozzá egy hordozó anyag, és ugyanakkor kell hozzá egy befogadó is. Tehát az érzékszervek a befogadás funkcióját segítik, illetve azt, hogy a lélek kapcsolatba tudjon kerülni azokkal a hordozó anyagokkal, amik az információt tartalmazzák. Ezen kívül egy finom fizikai testtel is rendelkezik minden élőlény. Ugye ennek a vizsgálatával hát most kezd foglalkozni valamennyire talán a tudomány. Ugye az egeliféle vitalitásmérőről talán hallottak többen is, hogy ez egy fajta megközelítése ugye a finom fizikai testnek, vagy aurának, asztráltestnek is szoktuk nevezni. A védikus irodalom leírja ugye ezeknek a finom energiamezőknek a működését, tulajdonságait, ahogy ugye beszéltünk az előbb az érzékszervekről, amik tulajdonképpen egy csatornát alkotnak a lélek felé. Tehát az az információ, ami az érzékszerveken keresztül bejön, az az elmébe kerül. Az elme az a központi olvasztó tégely, ugye a különböző benyomásoknak a gyűjtő tartája, ahol például a gondolkodás, az érzés és az akarat funkciói megtörténnek. És végül, de nem utolsó sorban, ugye a leglényegesebb alkotó rész, az pedig a lélek, ugye a lélek szikra, amely egy transzcendens és örökké létező, tehát nem mulandó megnyilvánulás, és a védikus írások szerint, hogy minden élőlénynek a szívében van egy lélek. Ebben még ugye evolucionista kollégáink is egyetértettek, hogy minden élőlénynek ugyanolyan joga van az életre, és azért, mert minden egyes lélek tulajdonképpen attól függetlenül, hogy éppen milyen testben van, azonos, ugye spirituális természettel rendelkezik. Tehát megint csak visszatérnék arra, hogy az emberi test és létforma ebből a szempontból nagyon fontos, előnyös, hiszen az emberi testben az ember elkezdhet tudakozódni ugye az ilyen lelki kérdésekről, illetőleg belekezdhet azokba a folyamatokba, ugye spirituális önmegvalósító folyamatokba, ami által ugye az a dolog, amiről itt ugye szó volt, hogy a hit kategóriába tartozik, az egy meggyőződésé, egy megtapasztalássá válik. Mert amikor valamit tapasztalunk, akkor az már ugye valóság. Az nem is csak egy tudományos hipotézis vagy elmélet, hanem egy konkrét valóság a mi számunkra. Tehát a jóga folyamatok, amiket az ősi írások hogy a leírnak, elmagyaráznak, arra szolgálnak, hogy a tudatunkat megtisztítva, felemelve képessé váljunk ugye, a világ finomabb valóságainak és törvényszerűségeinek az észlelésére, megtapasztalására, illetve ugye, ezeknek a joga folyamatoknak a segítségével megvalósíthatjuk, megtapasztalhatjuk a valódi lelki azonosságunkat. Hát sokféle joga folyamat létezik, tehát nem fogok most olyan részletesen ezekről sem beszélni. Azonban a védikus irodalom javaslata szerint a jelenlegi korban ugye a mantra meditáció, tehát Isten neveinek az éneklése, az imádkozás az a folyamat, ami által a legkönnyebb, közvetlenebb lelki tapasztalatokat elérhetjük. Ugye ennek a mantra meditációnak, Isten neveinek az éneklése következtében a tudat kiszabadul az anyag fogságából, és visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, ugye a diavetítés elején, a lelki világba, a lelki birodalomba, eredeti otthonunkba. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon rövidke kis áttekintés volt a teremtés folyamatáról, ahogy a védikus írások leírják, és akkor esetleg, ha nem tudom, kérdése van ide.
Köszönöm szépen. Köszönöm, lesz a legyen.
Köszönjük szépen az előadónak a tartalmas és tömör előadást. Akkor kérem, hogy a kérdéseket tegyék föl.
Azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon szép képeket láttunk, ami az előadástnak a hallottakat alátámasztott. Az a kérdésem, hogy ezeket mennyire kell szimbolikusan érteni, vagy pedig mennyire kell konkrétan érteni, és elhangzottak itt bizonyos számok. Ezeket mennyire kell bizonyítottnak venni, ezt valaki megszámolta, vagy csak erre gondolt, tehát egyáltalán hogy fogjuk ezt föl. A másfajta vallásokban, én úgy tudom, legalábbis a kereszténységnél nagyon sok mindent ma már inkább szimbolikusan értünk, mint a régi írásoknál, ugye leírva szó szerint látjuk. Tehát ezt hogy kell most itt elképzelnünk? Köszönöm szépen.
Jó, akkor hát ez két kérdés is volt igazából. Először ad válaszoljak az elsőre, tehát a szimbolikusság kérdésére. Ugye a védikus tudás megismerésének vannak nagyon komoly episztemológiai alapjai, vagy szabályai. És az egyik szabály ezek közül az, hogy ha csak nincs komoly indok arra, hogy interpretáljuk azt a kijelentést, amit mondjuk egy védikus írásban olvasunk, akkor a legtöbb szörneki futásból a szó szerinti jelentést kell, hogy elfogadjuk. Természetesen ehhez is kell egy bizonyos fajta képzettség, hogy valaki ne értelmezze félre azt a szó szerinti jelentést, de azok az ábrák, amiket láthatunk, azok közvetlenül a védikus irodalom, főleg a Puránák kijelentéseire támaszkodtak, és a mi megértésünk szerint nyugodtan szó szerint lehet venni ezeket a kijelentéseket, és hát általában azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nagyon sok mondjuk tudományos ugye adat vagy információ, amivel találkozunk, az belefér a védikus világképbe, megmerném kockáztatni azt is, hogy talán sokkal jobban belefér, mint mondjuk egy bibliai világképbe, bár ez szubjektív véleménynek is tekinthető. És akkor a másik kérdés, melyik számokra vonatkozott? Megkérdezhetem még egyszer? Ja, az élő formák?
Szó szerint kell érteni ezeket a szép ábrákat, és láttunk mindenféle olyan lényeket, amelyeket a hétköznapi életben bárhol, hát nem is bárhol, de állatkertben mi, ugye, mert Budapesten élünk, nem pedig ott a szavannán. Tehát rendkívül, tehát olyan lényeket, formációkat láttunk, amelyekkel a hétköznapi életben találkozhatunk. Na most azért mindenki látott már oroszlánt, mindenki látott nyulat, ami föl van boncolva, hát húst teszünk a boltba, tehát ennek valamilyen struktúrája van egy ilyen lénynek. Na most, hogyha ezt én szó szerint értem, akkor megkérdezi az ember, hogy akkor annak a textúrája, annak a valaminek, ami kísérteten hasonlít mondjuk egy oroszlánra, akkor az miből van, és akkornak mi a szerkezete. Tehát én először azt gondoltam, hogy ezt inkább szimbolikusan kell érteni, mert akkor van egy szimbólumrendszer, amelyben ezt a nagyon bonyolult dolgot, ami az univerzum, meg a létezés, meg a világ, ezt valahogy ilyen metaforákkal és ilyen allegóriákkal próbáljuk megérteni. De ez most megzavart engem, bevallom őszintén, hogy ezt ennyire konkrétan kell érteni. És a másik meg a számokkal kapcsolatos kérdésem volt. Honnan tudjuk, hogy 40 ezer és nem 25 ezer? Tehát ezek elég konkrét dolgok. Hogy, vagy ezt is csak szimbolikusan értsük, mert akkor nincsen gondom, akkor jó, el akkor tudom fogadni.
Tehát olyan szempontból ugye össze is kapcsolódik végül is a két kérdés, hogy mi a tudásszerzési folyamat? Ugye? Tehát ahogy említettem, amikor valaki a védikus írások felé fordul, akkor egy, ugye itt voltak ezek kategorizálva, ezek a világ létrejöttét taglaló elméletek. A teremtés maga is egy felülről lefelé irányuló folyamat, és a védikus tudásszerzési folyamat is egy felülről lefelé irányuló folyamat. Tehát hogyha mi elfogadjuk azt a csatornát, amit a védikus irodalom képvisel, illetve ugye ezt a lelki folyamatot gyakorló transzcendentalistáknak a tanítványi láncolata képvisel, akkor ez azt jelenti, hogy mi elfogadjuk, hogy ezek a kijelentések igazak, úgy, ahogy vannak. És ezzel együtt elfogadjuk azt a folyamatot is, ami által a kijelentések igazáról személyesen is meggyőződhetünk. Ugye? Tehát itt egy felülről lefelé irányuló tudásszerzési folyamatról van szó. Hogyha ezeket az állításokat mondjuk ellenőrizni akarjuk, vagy felül akarjuk bírálni valamilyen módon, akkor ezt megtehetjük, de ugye a védikus tudáselmélet kimondja, hogy az érzékszervi tapasztalatok segítségével szerzett tudás, illetve a spekulatív vagy a következtetéseken keresztül felállított teóriák, azok korlátozottabb és tökéletlenebb tudásszerzési módszerek, mint az Isten által kinyilatkoztatott tudásnak az elfogadása. Úgyhogy tulajdonképpen ez a válasz a kérdése. Igen?
Én nekem ezzel kapcsolatban volna a kérdésem, hogy hát ugye itt már volt szó többször erről, hogy finom fizikai anyag, meg durva fizikai anyag. Láttunk itt csodálatos aurafotót, nem is egyet. Ez volt egyébként a kedvencem. Nekem az volna a kérdésem, hogy ha nem lehet ezeket látni, akkor hogy lehet lefotózni? Egy olyan szerkezettel, amit egy durva fizikai anyagban élő lény szerkesztett és készített, durva fizikai anyagból. Vagy, ha esetleg mégiscsak működik, akkor mi ez, hiba a Matrixban? Vagy nem tudom. Tehát így ennyi lenne a kérdés.
Igen. Jó, hát arra nem vállalkozok, hogy megindokoljam, vagy megcáfoljam az aurafotózásnak a mondjuk valódiságát, mert ez nem annyira a védikus tudásszerzési folyamat témakörébe tartozik. Inkább arról beszélnék, ugye visszatérve itt a jógára, hogy a védikus tudásszerzés folyamata annyiban tér el gyökeresen tulajdonképpen a modern módszerektől, hogy itt a kutató az a saját tudatát és az érzékszerveit fejleszti, tökéletesíti, csiszolja. Tehát ugye valaki azt mondja, hogy ha az aurát nem lehet látni, akkor mi van? De hogy érhetjük el azt az állapotot, hogy lehessen látni? Ugye? Egy ilyen jógi, akiről itt az előbb volt egy kép, ugye ő a meditációja során az univerzum ugye különböző régióit képes nem csak megtapasztalni, hanem akár be is járni. Szóval nagyon sokféle, úgymond természetfeletti képességre tud szert tenni a joga folyamata által. Tehát itt sokkal fontosabb, úgymond ez a személyes megtapasztalás, mint annak valamiféle reprodukálása mondjuk egy bizonyos fizikai szerkezettel. Micsoda? Az aurafotózás, vagy pedig a meditáció?
Bocsánat, a személyes megtapasztalás az óriási mennyiségű hiba lehetőséget is magában rejt. Tehát honnan tudom, mivel ugye sok példát ismerünk erről, hogy a saját elménkbe tud csapni minket, honnan tudom, hogy nem az elmém játéka az egész?
Hát ezért mondtam, ugye, hogy felülről lefelé irányuló tudásszerzési folyamat van. Tehát mi követjük azt a folyamatot, amit kapunk, és azt a célt szeretnénk elérni, ami mutatva van nekünk. Tehát én ugye nem azt mondom, hogy azért van mondjuk az embernek aurája vagy finom fizikai teste, mert én láttam, vagy pedig azért, mert valaki lefotózta, hanem azért, mert ezt a védikus írások kijelentik. Ugye? És itt arról beszéltünk, hogy hogy lehet erről megbizonyosodni vagy megtapasztalni. Van még kérdés esetleg? Nem látok itt.
A 8 millió létformáról hallottunk, de azért gondolom, hogy nem csak engem érdekelne, hogy akkor mi van azzal a többi 400 ezerrel, tehát az emberek és az emberek fölött.
Hogy mi van velük?
Hát, hogy ezekről mit tudhatunk, vagy röviden mit lehet mondani?
Jó, hát röviden beszélnék erről is. Tehát az univerzumon belül, ugye a védikus leírások szerint 14 különböző bolygórendszert találunk. Ezek közül az, ahol mi most vagyunk, ez a középső bolygórendszer, ugye a Föld és a naprendszer bolygói, tehát amit mondjuk az asztrofizika vizsgál, az körülbelül a középső régiónak egy bizonyos része. A magasabb és alacsonyabb világok, azok úgymond a mi számunkra nem olyan könnyen tapasztalhatóak, tehát a valóságnak egy finomabb szintjét képviselik, és itt helyezkednek el ugye azok a létformák, amikről ez a 400 ezer szó. Tehát abból a 400 ezerből az csak néhány, ami most jelenleg ugye a Földön, mondjuk mint emberi létforma tapasztalható a mi számunkra. Vannak még mondjuk szellemek, ugye testetlen élőlények, stb. De vannak azért ugye az univerzumon belül ettől még nagy mértékben különböző, magasabb fejlettségi szintű, vagy finomabb struktúrával rendelkező élőlények. Például Brahma, akiről az előbb beszéltünk, az ő ugye teste az olyan finom szerkezetű, hogy ugye a védikus leírás szerint csak intelligenciából áll. Tehát ez nagyon eléggé megfoghatatlan a számunkra, de ugye ahhoz, hogy az egész univerzumot valaki meg tudja tervezni és üzemeltetni tudja, az bizonyára elég sok intelligencia kell. Tehát minden test funkcionális, ugye a mi testünk az olyan funkciót szolgál, amire itt a Földön szükség van. Mondjuk a napbolygón élő élőlényeknek a teste, az egy más fajta fizikával, biológiával rendelkezik, mert ott más mondjuk feladatok betöltésére van szükség. De a védikus leírás szerint az univerzum egészét, tehát minden egyes pontját élőlények népesítik be. Tehát nagyon nagy számú élőlényről van szó. Ugye ez a sötét energia, amiről szó van, ez jól lehet nagyon-nagyon sok élőlényt rejt, akiknek mi a mondjuk mienségéről vagy a létezéséről nem sokat tudunk egyelőre, legalábbis tudományos eszközökkel.